amikor aggódunk, akkor a világ szerint gondolkodunk. Amikor elkezdjük kimetszeni ezt, akkor a saját énünknek a tanításán keresztül kell kimetszeni. Meg kell érteni, hogy mi az a tanítás, ami az éned ad. És ez a tanítás a jólét. A jólét. A jólét miatt aggódunk a legjobban. A pásztorok a jólét miatt döntenek. A jó élet miatt. A legtöbbször. A hívők ugyanezt csinálják. A jólét. Hogy neked jó léted legyen. Kitalálsz programokat. Megvalósítasz. Veszel házat, lakást, házasságot. A jólét a lényeg, hogy jól érezd magadat. Lényegtelen is négy ilyen mit tanít erről. Lényegtelen, hogy a Szent Szem vezetése van vagy nincsen. Te jól akarod érezni magadat. Most félre ne értsétek, nem akarom elvenni a kedveteket, de az élet erről szól. Az embernek vannak kívánságai. Aztán megelégedetlen lesz. Mert össze fogsz házasodni valakivel, és a következő korszakot szörnyű lesz, amíg összecsiszolottok. Csak ezt nem mondja el az apád meg az anyád, csak én. Mert addig nagy vagy, amíg megházasodsz, és mindenki ünnepel téged. Mekkora csávó vagy. Kikölteted a 10 milliót is esküvődre. Az esküvőt el fogod felejteni. Akkor leszel boldog, mert benne megvan a ruhád, megvan a ételed. Akkor boldog leszel. De utána elkezdik a nagy élet, el fogod felejteni, és azt fogod mondani, miért költöttem ennyi pénzt. Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki nem mondta volna, hogy miért költöttem ennyi pénzt. Azért, mert nincs megelégedettség a házasságban. Nincs megelégedettség a házasságban. Általában a keresztény házasságok boldogtalanok. És nem azért boldogtalanok, mert rossz emberek, mert nem az elv szerint élik az életüket. Veszekednek, civakodnak, pszichológiai esetek kívánnak, meggyógyulnak, megbetegednek, imádkoznak, elvesztik az állást, elrontják, stb. Erről szól egy keresztény házasság. Roncsok vagyunk. Miért? Mert nem akarunk hit által élni. Mert leértékeltük a hitet. Leértékeltük az Isten szeretete által munkálkodó hitet. A férfiak büszkék, taníthatatlanok, a nők pedig tulajdonképpen áldozatok lesznek. Te rajtad múlik, hogy mi változik meg az életedben. Az aggodalom, az előre mondom, az dolgozni fog ellened. És téged fog felhasználni arra, hogy tönkre menjél. Nem kell démon, nem kell sátán, nem kell átok, nem kell semmi más. Dereplinsz tanítás, hagydad. Kezdj az igét olvasni. Csinálj reformációt az életedben. Nézd a tükörbe, hogy boldog vagy-e. Ha nem vagy boldog, értsd meg, akkor baj van. Isten országában igazság, békesség, nyugalom és öröm van. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy a kereszténységen belül miért annyira frusztrált és keserűek az arcok? Miért van ennyi boldogtalan ember? Én azt mondom neked, azért, mert a nagykönyvben meg van írva, hogy a nyugodalomban áll helyre az ember. Mert van egy hatnapos modell, és van egy egynapos modell. És az fölváltva kell lenni ciklikusan. Mert folyamatosan kell ciklikusan bemenni jelenlétbe, hogy meggyógyuljunk, helyreálljunk, és újra kitaláljunk abból a világból, amiben belekeveredtünk. Mert a gyerekeket megtanítani erre, hogy újra és újra megérteni, hogy hiába forgolódsz, hat napon keresztül sikeres vagy, nem leszel sikeres, csak a nyugodalomban. Lehetsz te nagy szolgáló, lehetek én a nagy pásztor, nem leszek sikeres, csak a nyugodalomban. Nem a pulpitus mögött van a siker, hanem a nyugodalomban van a siker. A gyereked egy frusztrált idegbeteg lesz, ha nem látja meg rajtad, hogy hogyan kell nyugodtan Isten jelenlétében élni. Nem tudod kormányozni a családodat, hanem a nyugodalomból kormányol. Egy más életet élsz, egy más elveket. És ahogy egy barátom mondta egyszer, tulajdonképpen az embereknek, családoknak saját világuk van. Saját világuk van a családoknak. A saját életük, a kicsi világuk kialakítják, és abban élnek. Saját világ. Nem a nyugodalomból élnek, hanem a generációs démonoknak a tanításán keresztül. A család, a rokonok, a nagynéni, a születésnap, a névnap, a karácsony, a kutya születésének a napja, mindent megünnepelnek. Ez a báványuk, mert nincs szeretet a családban, nincs nyugalom a családban, nincs békesség a családban. Nincs ott Isten jelenléte, nincs megújulva az agyuk. Át van mosva, droidok. Ebben áll a mai egyház. És bárhova elmehetsz, bármelyik városba, mindenhol ez van, nem találsz jobbat. Nem találsz jobbat, mert nem újult meg az egyház elméje. Értsd meg! És nem megújult elmével nem lehet szellemi életet élni. Nem lehet. Nem fog működni a Derek Prince tanítása. Nem tanítást kell hallgatni, hanem az Istennek a szavát, ami a szájából jön ki. Jézus nem azt mondta, hogy az előző rabbimnak a tanítása olyan jó volt, sátán. És most úgy érzem, hogy ezt hallgassam meg a te támadásoddal szemben. Kattingattok a YouTube-on, hogy valami morzsát kapjatok, és éjjel haltok közben. A felismerés. A felismerés. Mit szól ehhez Istennek a szelleme bennem? Innen kezdődik, hogy be tudj menni családostul a nyugodalomba. Mit szól ehhez az Isten szelleme bennem? Amíg nem a benned lévő szellemre figyelsz, és nem tanítod meg a felségedet, féredet, hogy Isten szelleme lakik benned, és nem mered megkérdezni tőle, mert annyira félsz, hogy megsértődik, hogy pofán vág téged, hogy mit mond az Isten szelleme ezzel kapcsolatban. Ha ezt nem mered megkérdezni, akkor nem érted a szellem életet. És magadtól sem mered megkérdezni, és mit szól ez az Istennek a szelleme? Mit szól ehhez bennem Isten szelleme? Ádám és Évát, amikor család egyesítést csinált Isten, megteremtette Ádámot és Évát, akkor egy küldetést adott neki, hogy uralkodjon. És azt mondja Lubavitchi Rebbe, hogy szép gyermekre szép ruha kell. És az örökkévaló nem csak szükségünket elégíti, hanem egyenesen gazdagságot hoz. És kérdezem azt tőled, miért nincs szép ruhám, és miért nincs gazdagságom? Tudom, ezt föltenni ezt a kérdést, mert nincs megújul az elmét. Mert nem akarsz uralkodni. Nem akarsz uralkodni. Nem arra, hogy elhív a családostól, hogy rajtad uralkodjon a félelem, az aggodalom és a kételkedés. Hanem arra, hogy elhív, hogy te uralkodj rajta. Te uralkodj az egész környezeteten, szellemvilágon. Ádám és Éva nem arra volt elhívva, hogy kialakítson egy nagyon aranyos életet, hanem arra, hogy menjen és dolgozzon Istennel. Valakinek mondtam, hogy a szellemi élet alapja az, hogy a kenet kezd el tanítani téged. A feleséget és a férjedet. És hogy a kenet alá kell bevinni az összes dolgot az életedben. Mert a kenet tudja megmondani, hogy melyik munkahelyet választ. A kenet tudja megmondani, hogy hogyan kell imádkozni. A kenet tanít meg abban, hogy kell hitben lenni. A kenet tanít meg abban, hogy ne legyél vallásos. Az élő kenet, ami benned van. A kenet nem tanít, nem tudsz megváltozni. Mert az új szövetség nem arról szól, hogy kívülről befelé változunk, hanem hogy belülről változunk. És meg tudod csinálni, mert még egy Lubavitchi, nem még Isten bocsássa meg, egy óriási Rebbe volt, de még ő is tudta azt, hogy mire van elhívva egy család uralkodásra. És nem arra van elhívva, hogy egy saját világot alakítsanak ki, ami nagyon kedves világ. Tudom, szép a jó tapéta. Nagyon tudom, hogy nagyon szépak a szép torták a születésnapokkor. De figyelj ide, ez nem tesz téged boldoggá. Mert meg fogod szokni a tapétát, meg a születésnapon a marcipános tortát. De ez nem tesz téged. Ez test. Én arról beszélek, hogy hogyan tudsz szellemben lenni. Én nem arról beszélek, hogy hogyan tudsz jól élni. Az egy másik prédikátor. Az aggodalomnak van két oldala. Van építő és mérgező oldala. Egy, lehet az aggodalom prevenció, öngondoskodás Istentől. De lehet egy válasz a közepes kihívásra benned, amihez az alanynak nincsenek megfelelő képességei vagy garanciái. És amikor érzed, hogy nem vagy képes erre, és nincsenek garanciáid, nincs muníciót anyagilag vagy szellemileg, akkor elkezdesz gondolkodni. Na most az aggodalom elkezd magányossá tenni, beszűkíti az információidat, és azzal stimulál, azzal zaklat, hogy nem fog sikerülni, nincs meg a kihívásod, lehetősége, képessége a győzelemre. És aggodalom elkezd képezni olyan dolgokat a személyiségedben, ami az időhöz van kötve. Időhöz van kötve, és nem a természet fölöttihez, nem az örökké valósághoz. Az aggodalom mindig magányossá akar tenni. Ez az első munkája, hogy magányossá válj. A második, hogy információ szűkítő, hogy csak arra az információra tudj hagyatkozni, ami benned van. Emlékeztek, amikor azt mondja Istennek az igéje a zsidó levélben, hogy ha valaki hitpróbában van, akkor kérjen bölcsességet Istentől, aki szemrehányás nélkül megadja, de kérje hittel, semmiben sem kételkedvén. A családodban hányszor kértél bölcsességet Istentől? Hányszor kaptál bölcsességet Istentől? Azt mondja Jakab, nem fog működni a hit, ha nincs mennyei bölcsesség. Istennek a mennyei információja, igéje, hogy mit kell tenni a képességeiden felül. Segítségül hívni. Amikor lelimitálod az életedet, akkor úgy limitálod, hallod ezt az igét, és azt mondod, hát ez nálam nem működik. Abban a pillanatban már le is limitáltál, nyomtál egy stop gombot, és úgy fogsz elmenni, hogy úgy sem fog működni. Mert te most itt eldöntötted, hogy nem működik. Holott azt mondja az ige, mindenki, bárki, aki kér bölcsességet, megadatik neki. Szemre hányás nélkül, még az ige annyira precíz, azt mondja, nem fog Isten szemre hányni, hogy eddig nem kértél. Tehát a család az egy modell. Amit a gyerek lát, azt fogja utánozni. Ha a gyerek azt látja, hogy egy ember leborul, és keresi Istent, és beszél arról a családban, hogy mit élt át, akkor a gyerek azt szomjazni fogja azt a dolgot. Ha nem tudja szomjazni, az azért van, mert te nem hoztad be az Isten jelenlétét a családodba. Hát miért mondja azt az ige, hogy amikor majd bemész a nyugodalomba, azaz a Isten jelenlétébe, és megáll téged Isten, és gazdag válsz, és szép házakat építesz, vigyázz! Vigyázz, hogy ne hidd azt, hogy te magad szerezted azt, és vidd be az igét már a kaput félfára. Tudod, hogy miért? Hogy amikor mész majd be a lakásodba, azt mondja Isten, már akkor meglásd az igét, a lányod, a gyereked, kicsi, nagy, közepes, mind lássa, ott legyen az ige. És a népek is lássák, hogy te az ige szerint élsz. Mert különben hiába vagy gazdag, vagy áldott. És most mondok valamit nektek. Az egész életünk lehet, hogy arról szól, hogy keressünk valami áldást, és jobb életet éljünk. És ez a baj, hogy a nyugodalomban nem hallottad meg, hogy te gazdag vagy. Szellemben gazdag vagy, de anyagilag is gazdag vagy. Mert a gazdagságod nem tőled függ, hanem Istentől. És azért vagy sikeres, mert a nyugodalomban megmondja Isten, hogy a következő korszakoddal szembe fog jönni az áldás. Mert az áldásnak van egy randia. És el kell hinned, hogy a végpontban már készen vannak a dolgok. Tehát nem neked kell találkozni az áldással, az áldás jön hozzád. És bekopog. Az áldás, az azért áldás, mert nem te készíted el, és nem a te munkád. Ami mennyei áldás, abban nincs munka. Az Istentől van. Nem a munkahelyeden áldott. Vannak szolgálatos emberek, akik áldottak lesznek a munkahelyen. De nem azért áldottak, mert jól dolgoznak csak, hanem mert az áldás szorgalmat hozott létre az életükbe. Azt mondja az ige, Filippi 4:6-ban, semmi felől ne aggódjatok, mondjuk együtt semmi felől, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben. Hát ott mit kell csinálni az aggodalommal? Imádkozni és könyörögni. Minden alkalommal, nálad is ez van írva? Minden alkalommal. Semmi felől ne aggódjatok. Minden alkalommal. Semmi. Mondja velem, semmi. Semmi aggodalom. Furcsa, nem? A gyomrod megrezeg. Ez már nagyon magas megint. Semmi aggodalom. Tehát az ima életben megváltozik a hozzáállásod a dolgokhoz, és megtörténhet az, hogy elmúlik az aggodalom. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban, könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat az Isten előtt. Mit jelent ez, hogy hálaadással? Mi az, hogy hálaadás? A sábbátban hogy kell hálát adni? Mi az, hogy hálaadás? A hálaadás azt jelenti, hogy előre hálát adsz azért, ami már készen van. És nem fogod tudni az aggodalmat kiszedni, és az aggodalom gyökerét, ha nem látod, hogy készen van. Már nem dolgozni fogsz érte. Semmi gondot, csiafordítás, ne hordozzatok. Tehát a gond az egy teher, amit hordoz az ember szíve. És találkozik két keresztény, a két gond találkozik, és elkezdenek beszélni, és nem működik a keret. Miért nem? Hát mert mind a kettőben aggodalom van a szívében. És nem tudod a kenet áradni, mert a kenet helyett aggodik. Semmi gondot ne hordozzatok. Ellenkezőleg, kéréseiteket minden imádságotokban, hálaadásotokkal együtt ismerje meg az Isten. Tehát van egy gyökér, amit meg kell találnod, ez pedig az aggodalomnak a gyökere a családodban. Azt mondja Keresztül János, hogy immára pedig a fejsze is rávetetett a fák gyökerére, és minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatatik és tűzre vettetik. Tudod, kell neked lenni otthon egy apaként egy fejszédnek. Vegyél egy fejszét. A fejsze az Isten jelenléte, az Isten igén keresztül, ami működik, hogy kivágja a gyökereket. Legtöbbször az életünkben, én is, abban az ibába eshetek bele, vagy esek bele, vagy nem estem bele, vagy nem fogok belesni, mindegy, válasz egyet, hogy nem a gyökeret vágtam ki, hanem a lombot. És látod, hogy vannak problémák a családodban, nem fog gyógyulás lenni, a gyökér a probléma. És Keresztény János azt mondja, hogy fejszét vegyetek, és a gyökeret vág ki, mert vissza fog nőni. Jézus, amikor azt mondja, hogy megátkozza a fügefát, akkor nem azt mondja, megátkozom a fügefát, hanem azt mondja, hogy nézd, gyökerestől kiszáradott. Tehát a gyökerét átkozta meg Jézus, ami nem látható. És mi az, ami nem látható? Az aggodalom, a kétlelkűség, ez a kétségeskedés és a félelem. Azt kell kiszedni az ember személyiségéből. Ha azt nem szeded ki azt a személyiségéből az embernek, nem dolgozol rajta, az ott fog maradni, és a múlt és a jelen az irányítani fogja a jövődet. Lukás 17:6-ban azt mondja az Úr, ha annyit tettek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plantáltass el a tengerbe, és engedne nektek. Szakadj ki gyökerestől. Szakadj ki gyökerestől. Szakadj ki gyökerestől. A legtöbb keresztény trehány. Benhagyja a gyökeret. És mindig visszanő. Nem fogsz tudni jó gyümölcsöket teremni, ha nincs jó kincs benned. Le kell cserélni a gyökereket, új gyökereket kell létrehozni az igén keresztül. És a Rómában azt mondja az ige, hogy Róma 11-ben, 19-ben felolvasom, hogy hitáltal fogsz tudni állni csak, és neked van egy gyökered. Neked van egy gyökered. 11-19. Testvérek, nem jók a házasságok az egyházban. Nem jók a házasságok. Csak nem mertük soha kimondani. A pásztor nem meri kimondani, mert akkor mit fog kapni? Akkor leég, hogy nem jó pásztor. Nem jók a házasságok, testvérek. A házasságotok nem jó. Ha jó lenne a házasságotok, akkor gyümölcsöt teremtetek volna 100 év alatt. Olyan nincs, hogy nincs gyümölcs, és nincs jó mag. Ilyen nincs egy házasságban. Jó mag mindig jó gyümölcsöt hoz. A szeder ingáról nem szednek tövist. Ha jó a mag, akkor jó a gyümölcs. Valamit elrontottál. Isten ma helyre akar állítani téged. Ne úgy menj haza, hogy én megvádoltalak téged, hanem úgy menj haza, hogy végre valaki őszintén elmondta, hogy nagy bajba vagyok. Ha nem jó a házasságod, tönkre fog menni a karriered. Frusztrált ember leszel. És nem fogsz tudni növekedni. Frusztrált. Mindig azzal fogsz foglalkozni, hogy milyen jól lenne, ha egyszer sikeres lennék. De a legnagyobb siker az a házasságban van. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. Ha a gyökér szent, akkor az ágak is azok. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál, azok közé részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél az ágak ellenébe. Látod, a szellemi élet alapja, hogy ne te be vagy oltva, hogy neked is legyen gyökered. Ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. A gyökér téged hordoz. A kérdésem az, ha nincs gyökered, akkor mit van? Mi hordoz téged? Elmondom, a kételkedés, az aggodalom és a félelem. Máté 13.22. Mi van akkor, amikor nincs gyökér? Van töv is? Amikor nincs gyökér, van töv is? Máté 13.22. Hát, 18-tól. Halljátok meg azért a magvető példázatát. Gyorsan megkérdezem. A magvető példázata miről szól? Miről szól a magvető példázata? Tessék? Igen, de pontosabban fogalmazva. Miről szól a mag? Hogy akkor lehet, hogy rosszul kérdeztem. Igen. De mondd valami mást is, Jézus. Az Isten országáról szóló Isten beszéde. Ezt jegyezd meg. A példázat az nem csak Isten beszédéről szól, hanem Isten beszéd Isten királyságában hogy működik. Ez más, mert a vallást le kell cserélni a királyságra. A vallásodat le kell cserélni a királyságra. Ha nem érted a királyságot, nem érted az Istent. Mert Isten csak az királyságban működik. Ezért, ha azt mondom, hogy királysági mentalitás, neked tudnod kell, hogy az ige akkor belülről elkezd dolgozni, megértem az igét, és úgy kezdek el gondolkodni, mint Isten. Máté 13.20. Halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, hoppá. Ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, ha egy családapa nem érti, nem hallja az Isten igéről, az Isten igében a mennyek országáról szóló tanítást, akkor ő nem a mennyek országából él, hanem a vallásából. Panel. Identitás panelekből. Le kell cserélni az identitás panelt a királyság identitására. Hogy mit mond a királyság? Ki vagy királyságban? Mit kell tedned a királyságban? Emlékeztek, a Máté 13-ban van az, hogy nem, a Máté 6-ban van, azt hiszem, hogy keressétek először Isten királyságát. És előtte miről beszél? Az aggodalomról. Az aggodalom az helyettesíti a királyság identitását, elgondolását és koncepcióját. Menjünk bele. Ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, és nem érti. Az megértés azt jelenti, hogy asszociáció, képtársítás. Társítás. Az a megértés. Valamit valamihez társítasz. Ha valaki nem tud társítani az igén keresztül, az igen magyarázza az igét. Ha valakinek nincs gondolata, akkor nem tud társítani. Mert te azáltal tudsz társítani, hogy van gondolatod. Azt mondom, Mózes, mi jutott eszetekbe? 10 parancsolat című film. Kezében van a 10 parancsolat, és nagy hosszú szakálla van, nem? Azt mondom, Mózes sátra. Mi jut eszedbe? A fénykép, amit megrajzoltak, hogy nézhetett ki Mózesnek a sátra. A szellemi élet társításról szól, elmondom. És fontos, hogy Isten igéje benned létrehozzon képeket, látásokat, hogy ahhoz tudj társítani. Na most, hogyha nincs látásod az Isten királyságról, az igén keresztül, hadd kérdezzem meg, ez ma egy ilyen edző alkalom. Jézus miről beszélt? Mit hirdetett? Milyen királyságot? A mennyek királyságát, vagy Isten királyságát? A kérdésem az, ha Jézus a mestered, a pásztorod, az Istened, erről beszélt, te elmélkedtél az Isten királyságán? Kinyitottad a konkordanciát, és megnézted, hogy mi az, hogy Isten királysága? Mert ha nem elmélkedtél az erről, akkor testvérem, akkor hibáztál. Mert nem tudod, hogy Jézus miről tanított. És te azt követed. Tehát egy olyan embert követsz, akiről azt se tudod, miről beszél. Az egyház ebben az állapotban, hogy azt se tudja, mit beszél Jézus. És ő elmondja keresztény. És ha megkérdeznénk, hogy igen, és mit hirdetett Jézus? A szeretet evangéliumát, vagy a királyság evangéliumát? Akkor mindenki azt mondaná, a szeretet evangéliumát. Nem a szeretet evangéliumát hirdette, hanem a térjetek meg, mert elközelgött Isten királysága. Amiben benne van Isten királysága. És Isten szeretete. Amely pedig a köves helyre, ahogy van, ha valaki hallja az igét a mennyek országáról, nem érti, és érdekes, hogy a Lukács evangéliumában azt mondja, hogy nem hisz, és nem tudja az üdvösséget megérteni, vagy nem lesz üdvössége. Tehát a nem értés és a hitetlenség az egytőről fakad. Tehát a hitetlenség és az értelmetlenség. Eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak a szívébe vettetett vala, ez az, amely az útvére esett. Amely pedig a köves helyre esett, az az, aki hallja az igét, mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere. Hanem csak ideig, és mihelyt pedig nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világ gondja, a gazdagság családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Gyere velem a Lukács evangéliuma 8. részében, ahol van ez az ige. Muszáj volt felolvasnom más szemszögből is, mert úgy látom, hogy a szinoptikus evangéliumok azért rejtenek egy pár. Bocsánat, 8-at. Lukács 8-ban azt hiszem. Igen, Lukács 8. És nézzük a tövist. 14. És amelyik a tövesek közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, a gazdagság gyönyörűségeitől, megfojtanak, a gyümölcsöt nem teremnek. Az élet gondjai, aggodalom, az élet aggodalma tövist hoz létre. A tövis megszúrja őket, és megfojtja őket. Most hol van ez a tövis, kint vagy bent? Elmondom neked, hogy bent. Tehát a szívben van tövis. És a tövis ott van. És a tövis létrehozza a gondolkozási módot. És a tövis szúr. És tönkreteszi a személyiséget. Az aggodalomnak a munkája. Ezért mondtam azt, testvérek, most olyan dolgokról beszélek, ami furcsa. Jézus nem azt mondja, hogy paráznaság, hanem azt mondja, hogy aggodalom. Ezt tesz tökre bennünket. Értékeld fel a családodban az aggodalom ellen való munkásságodat. Mert azt teszi tönkre a családot. Elmondom, legtöbbször nem a paráznaság teszi tönkre a családot, hanem valamikor elindult egy kételkedés, egy félelem és egy aggodalom. És nem épült ki a hitnek a munkája. A te helyedbe betöltkeznék Szent Szellemmel, elkezdenék nyelveken szólni, és imádkoznék, hogy profétáljak. Mert Pál azt mondja, hogy nyelveken szóljunk, profétáljunk, és nyelveken szólva imádkozzunk. A te helyedbe elkezdenék szellemi életet élni, és fölemelni a nívómat. És ahol eddig voltam, azt kicsit tovább menni, mert nem működik. Új kijelentésekre van szükség, új látásokra. Azt mondja az ige, hogy az útfélem való, ezt Pál mondja, miről beszéltem a nyelveken szólás és a profétálást. Azt mondja, akarom, hogy mindenhol nyelveken szóljanak és profétáljanak. De nagyobb profétálás, mint a nyelveken szólás. Erre azt mondta, hát én gyülekezetemben ezt nem tanították. De ez lényegtelen, mert a Biblia tanítja. Amikor aggodalmaskodsz, és megszokod az aggodalmaskodó, kételkedő és félelmeteljes életet, mindig vitatkozni fogsz Istennel. Ha megtanulod a nyugodalmat, akkor engedelmes ember leszel. Nem lehet embereket idomítani, rájöttem. Eddig se próbáltam, de ezután se fogom. Az Isten csillapítson le téged a nyugodalomba. Hogy lenyugodjál végre. Hogyha abba hagyd a törvénykedést önmagaddal szemben, meg a jövőddel szemben. Tehát Lukács 8-ban vagyok, és mutassátok meg, hogy hol vagyok. Ennyi? 14. És amelyik a tövisek közé esett, azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságtól, gyönyörűségétől megfojtatván gyümölcsöt nem teremnek. A tövis, amikor kiépül egy személyiségben, akkor a tövis azon fog dolgozni, hogy elhajtson téged a helyes úttól. A gondolkozásmódodban, a helyes úttól. És mutatok valamit a példabeszédek 24-30-ban, hogy hogyan működik a tövis, hogy hogyan ez a ige, amit Jézus beszél, talán a példabeszédek 24-30-ból tanít, hogy ez gyakorlatilag hogyan épül fel a személyiségben, és hogyan rombolja szét a személyiséget. Csak figyelj! A rest embernek mezénél elmentem, és az esztelennek szőlője mellett. Az esztelen azt jelenti, hogy szív nélküli. És ímé mindenütt fölverte a tövis, a színét elfette a gyom, külgyepűje elromlott, amelyet én látván elgondolkodtam, nézvén ezt a tanulságot vettem le abból. Amelyet látván elgondolkodtam. Látás alapul jönsz ki, hogy látod saját magad vagy más életében a tövist. Ha nem látod meg a tövist, nem fogsz tudni kijönni belőle. Látás alapú. Hogy meglátod, hogy szívedben van egy tövis. Van egy gaz, ami benned van a tövis a szívedben. Ez pedig az aggodalomnak a munkája. Amelyet én látván, első szint. Második, gondolkodván. Látod? Nem lehet kijönni, nem lehet kiszedni a tövist, csak ha elmélkedsz azon, amiben benne vagy. Ha nem tudsz asszociálni, miért vagy ott, ott maradsz. Ha nem tudsz asszociálni, miért vagy ott, ott maradsz. Tudod, a szellemvilág elfközpontú, és szeretne Isten olyan vezetőket látni, akik megértik ezt, hogy elvek működnek a szellemvilágban, és Istennek a munkájában. Felírtam ide egy dolgot, hogy amikor nem látsz konkrét dolgokat, akkor homályos dolgokat követsz. És Isten szeretné, ha az aratás gyülekezetében konkrétizálnák az emberek Isten igéjén és a Szent Szellemen keresztül, hogy mi a gond, hogy ne homályba maradj. És az álmok azt hitetik el, hogy vannak céljaink, és jók a célok. Az álom az még nem cél. Az álom az csak egy stratégia Istentől, ami megtörténhet. Abban pedig vannak kis célok, közepes célok és hosszú távú célok. Tudod, ha valaki szellemi ember, és találkozol egy szellemi emberrel, az téged mindig ki fog ringatni az álmodozásaidból. Egy szellemi emberrel, ha találkozol, akkor nem azt fogja mondani, ami neked tetszik. És ezért szellemi ember. Mert megtanult nem úgy beszélni, mint a 10 kém. Egy szellemi ember föl fogja vállalni, amit mond, felelősségteljesen, és megmutatja az igét, hogy hol van benne. Egy jó apa pásztor. Egy jó apa meglátja, amikor látja, hogy a juhai félre mennek. És irgalomra jut, és összetekeri őket. Azt mondja Ézsaiásban az ige, amikor nincs pásztor nélkül, pásztor nélkül van a nyáj, olyan, mint egy riadt vad zerge. Akkor meglátja a zergéket, akkor összetekeri. Nem fog működni nyugodalomban való bemenetel, ha nem akarsz pásztorolni, hogy tereld a nyájadat a nyugodalomba. Ha eddig nem terelted be a nyájadat a nyugodalomban, nem kormányoztál. Nem kormányoztál. A kormányzás azt jelenti, hogy Isten jelenlétébe bevezetem az embereket. Hogy kell imádkozni, hogy kell Bibliát olvasni, hogy kell kijelentést venni. Most ez lesz kemény. Ha a feleségedet nem tanítottad meg, vagy a férjedet, hogy kell bibliázni, akkor az nem kereszténység. Mert akkor te azt mondod, hogy független vagy az igétől. Jézus önálló életet él. Élete van Jézusnak önmagában. Neked nincs életed önmagadban. Ezért, hogyha neked nincs Biblia kutatásod, és nem imádkoztál, hogy értsd a Bibliát, akkor te független vagy Istentől. Csak azt mondod, hogy keresztény vagy. Az van függőségbe, aki elismeri, hogy Isten igéjét éli, és Isten szájából táplálkozik, és abból van az élete. Ha nem érted a Bibliát, azért van, mert nem fizetted ki az árat az elmélkedésen keresztül. Figyelj! Kiszámítható az, hogy pár éven belül, ha egy csecsemő a tejet nem issza, tönkre fog menni, és a tövis agyon fogja nyomni. Az aggodalom. Mert a tejben van benne az aggodalom ellen a gyógyszer. Aztán, hogyha túllép a csecsemő korszakon, ha megint nem az igével harcol, ahogy mondja Jánosba, hogy az igével meggyőztétek a sátánt, akkor az aggodalom meg fogja ölni azon a szinten. Én már láttam olyan embereket, akik teljesen kiégtek, és ott hagyták Isten. Te láttál már ilyen embert? Azért, mert nem keverte be hit által az evangéliumot az életébe. És nem élt nyugodalmat. Az egész egyház évtizedeken keresztül nem élte meg a nyugodalmat. Az egész egyház, nem rólad van szó, az egész egyház. És arra tanítottak bennünket, hogy a panelekre. De nem működött. És jövök én, és azt mondom, tudom, hogy miért nem működött. Mert az evangéliumban nem hittünk, és nem mentünk be a nyugodalomba. Szóval, hát akkor most nem kell csinálni semmit szombaton, akkor most már még sakkozni se lehet. Elég baj, hogy így gondolkozol. Hát ott tartottunk, hogy tövis. És amikor a tövis felnő, akkor sajnos nem tudsz ellene mit tenni, mert nem gondolkoztál azon, hogy mi történik, miközben a szellemiséget összezuhan. Amelyet látván, gondolkodám, nézvén ezt a tanulságot vettem le abból. Összefüggés. Egy kis álom, egy kis szunyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra. Az álom az egy kór, az egy szellemi kór. Nem azért alszunk, mert aludni akarunk, hanem azért, mert nem úgy éljük a szellemi életünket, ahogyan a Szent Szellem vezetése kinyilatkoztatta a számunkra a szívünkbe. Találkoztam valamelyik héten egy hívő sráccal, nem mondom, hogy melyik gyülekezetben volt, jár, és azt mondta, hogy hát mi alszunk. Mi alszunk. Mi gyülekezetünk alszik. Azért, mert a tövis ott van, és nem lett kivéve. Az alvás az azt jelenti, hogy nem akarsz hitben élni, inkább szeretnéd, hogy a feleséged elringasson a hit beszédével, ahogy könyvet olvas esténként, és aztán lecsukodik a szemed, és keletkezik egy következő nap. Testvérem, az alvásból meg kell térni. Ezt föl kell kelteni egy alvó embert, nem? Le kell húzni a takarót róla, hogy fázzon, és egy szódát oda kell vinni, mint vidéken, húsvétkor, és rá kell szódával fújni az arcába. Ha a férjed alszik, csapj oda egyet. Ha a feleséged alszik, csapj oda egyet. Különben nem fog felkelni, ő megszokja. A férfi az megszokik mindent, vigyázz, feleségek. Ha te rászoktatod a hülyeségre, ő csinálja. Ő olyan, mint egy rossz kutya. Ha rá kell csapni az orrára, bele kell nyomni a fekáliába a kutyának az orrát, tudjátok, hogy megtanuljuk, nekik kijön be. A férfinek pedig rá kell mutatni arra, hogy mit csinál. Ez ugyanígy működik. A férfi egy különleges állat. Egy férfi nem akar gondolkodni, azt akarja, hogy a feleség gondolkodjon helyette. Majd a feleségem gyülekezetbe jár. Majd a feleségem megharcolja. Eltelik pár év, és aztán összeomlik a férfi, mert nem építette fel a szellemi életét. És így jö el, 34, mint az utonálló, a te szegénységet és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú. Tehát a tövis szellemi erőket szabadít föl, pajzsos férfiút, aki le akar győzni az ember személyiségét. Istennek ebben a korszakban látó vezetőkre van szüksége. A Péterbeszélek 29.18 azt mondja, látomás nélkül elvadul a nép, de aki megőrzi a tant, boldog, áldott az. Limit fordítás. És a 17-es verszakot is felolvasom neked, hogy meglásd az összefüggésben. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz neked. És szerezd gyönyörűséget a te lelkednek. Mikor nincs mennyi látás, a nép elvadul. Ha pedig megtartja a törvényt, ó, mi igen boldog. A nép elvadul, azt jelenti, hogy nincs korlát. Amikor egy apa a látásból olvassa fel a Bibliát, van összetöretés a gyereknek. Na, mit jelent ez az ige? Azt jelenti, hogy amikor nincs az apának, nem látomásos vezető az apa, akkor engedi, hogy a világ látása bejön a családom. Tehát, ha nem ismered föl, ha neked nincs szemed, hogy a gyereken milyen szellem van, akkor nem vagy látomásos, látóvezető. Mert az apának kell látni. És hogyha te nem látsz, akkor vadak lesznek a gyerekeid. Akkor vadak lesznek a gyerekeid. Egy rabbi azt mondta, hogy egy másik rabbinak, mikor mondta, hogy hát vissza akarunk költözni Jeruzsálembe, és azzal bátorította, amíg nem költöztök vissza, mindegy, hogy hol vagy, ahol van a szíved, ott vagy te is. Fordulj a szíved, de Jeruzsálem felé, és ott leszel. És tudod, az apaként is, ahol van a szíved, arra megy a családod. Mert azt mondod, de hát nem lehet minden tökéletes, így, és igazad van, nem lesz minden tökéletes. De te el fogod tudni mondani, az Úr előtt, Uram, én a te látásodat követtem. A gyerek nem arra ment, de Uram, én megpróbáltam. Fenyítsd meg a fiadat. Egy látomásos vezető, ez nem csak fenyítés jelent, durva fenyítést, hanem korrekciót. És tudod, hogy mivel? A törvénnyel. Pontosabban fogalmazva, a tannal, amit kijelentett neked Isten. Azzal való fenyítés, ami nem csak fenyítés, hanem vigasztalás, helyreállítás, terelés. És mikor nincs egy családban lenyíllátás, akkor azt fogod látni, hogy korlátok nélkül valók a gyerekek. Azt fogod látni, hogy egyszerűen nem is érted, hogy nincsen erkölcsi korlátja. Hogy teheti ezt meg? Hogy gondolhat ilyet? Ennyire zabolázatlan. Hol van az agya? Azért, mert a látás az nem uralja a családot. A kenet látása, a kenet által látás, az nem száll le a családra. És ott van a világ szelleme és az Isten jelenlét, és a kettő harcol. Mi a látás? Azt mondom, hát nagyon megint elvont. Több, mint impulzus és intuíció. A belátás és cselekvés előre, hogy felkészüljön az ember. Nem csak látás kell, hanem belátás is. A belátó képesség abba, hogy nem csak egy picike kis megérzésed van, hogy talán így kéne csinálni, hanem olyan belátó képességet kapsz Istentől, ha látó ember leszel, hogy erőd lesz arra, hogy elkezdj cselekedni. Erő arra, hogy véghez vidd azt, amit csinálsz. Láttam olyan apákat, akik azt mondják, tehetetlen vagyok, anyák, hiába nem hallgat rám. Tudod, hogy miért? Mert nem erős szellemű emberek, nem erős lelkű emberek, akiket nem a kenet tanított és növesztett föl, hanem a világ. Miközben ott ült a padsorok között. Erről senki nem mondta el neked még az információt? Biztos vagy benne, hogy hallottál már erről. Csak nem figyeltél. Nem akartál hallani. Nem akartál nyitott lenni a szívedben. És engedted, hogy ne a szíved vezessen és a szellemed, hanem a vágyaid, az ösztöneid. Istennek az a terve, hogy a szellemed irányítson. Férjek, azt mondom nektek, olvassatok az igét. Olvassatok éjjel és nappal, hogy erős szellemű emberek legyetek. Vagy amikor imádkoztok, akkor Isten meghallgassa az imáitokat, mert ha nem olvassatok az igét, akkor Istennek nem tetsző lesz az imátok. Azt mondja, miért? Azért, mert nem érted Istent, hogy hogyan kell hozzá viszonyulni, hogyan kell imádkozni, hogyan kell hitáltal imádkozni, hogyan kell igét átimádkozni, hogyan kell hálát adni, hogyan kell békességet mondani, hogyan kell odaszánt áldozatot adni, hogyan kell békáldozatot adni. Tehát tulajdonképpen te csak úgy a sors irányít téged. Legtöbb férfit a sors irányít, meg a munkahelye. Ide-oda. És azt láttam meg, azok az emberek tudnak sokat keresni, vagy nagyon sokat keresni, vagy jól keresni, jól élni, akik nem ilyen ide-oda vezetés alatt vannak, hanem csinálnak egy dolgot szorgalommal, kitartóan, látásból. És lekontrollálható az, amikor jön az aggodalom, akkor ki tudják dobni azt a tövist az életükből. Ne szúrja össze az életüket, és ne tegye tönkre. Mert az aggodalom állítja meg mindig a víziót. Az aggodalom. Az aggodalom, ami tulajdonképpen elmélkedés, vitatkozás, és egy olyan fajta összeszedetlen életmód, aminek az a célja, hogy ne tudj koncentrálni, ez az aggodalom. Ne tudj koncentrálni arra, amit Isten mondott. Azt mondja Pál, de egy dolgot cselekszem, ami hátam mögött van, azt elfelejtem. Ami előttem van, annak neki dőlök. Tehát van egy célja. Ami hátam mögött van, azt elfelejtem, egy dolgot teszek. Miért mondja, hogy egy dolgot teszek? Mert tudja jól, hogy nem szabad két dolgot csinálnia. Van itt olyan testvérem, aki nagyon jól keres anyagilag. És azt mondta, én most ezt ebbe beleállok, ezt fogom csinálni, és Isten engem meg fog áldani. És Isten megáldotta őt. És mondták neki, menj el más csinálni mellette. Ő meg azt mondta, nem fogok más csinálni mellette, mert engem itt fog Isten megáldani, és ezt fogom csinálni. Megáldotta Isten? Nagyon megáldotta. Nem megáldotta? Nagyon megáldotta. Mert egy dolgot csinált, de azt látásból. Arra neki volt érzéke, érzékenysége, nem csak intuíciója, hú, ez lehet, hogy jó lesz, hanem belelátott abba, hogy az jó lesz. Nem csak érzékelt, hogy jó lesz valami. Figyelj, amikor munkahelyet keresel, akkor ne úgy keres munkahelyet, hogy hátha ez jó lesz neked, hanem engedd a szellem vezetésének, hogy tényleg, hogy Isten ott meg tud-e téged áldani. És ha figyelsz a Szent Szellemre, akkor Isten meg fog tudni áldani, és még tovább tud vinni. A látás, az előrelátás és a megkülönböztetés ajándéka. Hogy előre látsz dolgokat, és érzed, hogy nem a körülményeid visznek, hanem a Szent Szellemnek a látása. Így szól az örökkévaló, átkozott az a férfiú, aki emberben bízik, és halandót tesz karjává, az örökkévalót pedig eltér a szíve. Eltér a szíve, itt kezdődik. Tehát a látásban eltér az ember szíve. Az átok tulajdonképpen úgy is lehet definiálni, hogy nem az Isten látása szerint való életmód. Olyan lesz, mint a boróka a sivatagban, nem látja, hogy jön a jó, azt ott földön lakik a pusztában, sós földön, amely lakatlan. Nem látja, hogy jön a jó. Egy apának tudnia kell, hogy átkot visz be a családjába, ha nem bízik Istenben. Mert azt mondta, hogy nincs átok a Biblia új szövetségben. Hát gyere egy gyülekezetbe. Kérdezd meg, hogy hogy van hétköznaponta, mi történik veled, még hány betegségben van benne. meg milyen rémámai vannak, meg nem tud aludni, meg nem tudom, milyen asszociációk vannak az agyába. Szeret Isten, nem szereti, néha elhagyja Isten, néha nem. Beszélges egy hívővel, mi a hétköznapi élete. Nem fogsz tudni beszélgetni, mert úgysem merjük elárulni, mert korruptak vagyunk. Azt mondod, te miért átkozod le magadat? Azért, hogy megtanulj így is beszélni. Mert a képmutatásból fröcsög az egyház. Te nem azáltal vagy, hogy hitember, hogy nem mondasz ki igazságot magadra. Hanem azáltal vagy hitembere, hogy azt mondod Mikással együtt. Hogy gonoszt tettem, sötétségben ülök, de Isten innen is kiment, leperli ügyemet, és ki fog hozni. Az nem őszinteség, hogy te nem mondod meg azt, hogy te egy vallásos ember vagy. És a szemedben nézel a tükörben, hogy te egy vallásos ember vagy, mert egyszerűen nincs kenet az életemben, nincs elhívás, nincs gondolkozás, nincs kijelentés, nincs réma. Az egyházat beidomították arra, hogy nem lehet negatívat kimondani. Lehet negatívat kimondani. Amikor a feleségemmel valami nem tetszik, akkor elmondom, figyelj, te ilyen vagy. És ő is elmondja, hogy én ilyen vagyok. És ez nem átok, testvérem. Gyere ki a vallásos bigottságodból. Mert nem az a jó megvallás, hogy nem mondod ki az igazságot. És ha a gyerekedről van szó, ki kell mondani az igazságot. Ha tróger, akkor tróger. Különben egy hamis, hazug világban élsz. Becsapott, együgyű, bolond ember leszel, akit le tud húzni a gyereke, a családja, a rokonai, a baráta, a gyülekezet. Egyszer élsz a földön. Egyszer élsz a földön. Egyszer. És elveszíted az összes vagyonodat. Mert úgy kihúzza a tróger gyerek alólad, mint a sic. Mert ez a generáció nem olyan generáció, mint a te generációt. Ez egy kegyetlen. A szemükből árad az a gonoszság. Hajthatatlan, engedetlen korszak ez. Nézd, én nem hiszek abban a kereszténységben, hogy nem lehet őszintének lenni. Én nem hiszek abban a kereszténységnek, hogy állandóan attól kell félned, hogy nehogy átkot mondjál magadra, nemhogy negatív megvallást. Hát úgysem működik a hitéleted. Hát szegény vagy. 30 év alatt azért meg kellett volna már gazdagodni, nem? Jó végén van pénzed? Mert ha nincs, akkor ne azon gondolkozz, hogy átok alatt vagy, hanem hogy menj be nyugodalomba, és lásd meg, hogy mit van. Figyelj, itt, én lerántom a leplet. Erről a hazug kereszténységről, ami az embereket idomította. Kenneth Hagin könyvet olvasol, vigyázz, be ne kattanjál, mert ha nincs megújult elmét, nem fogod tudni alkalmazni. Hidd el! A hit őrültje leszel. És nem mész majd orvoshoz. Mondanás majd, Jézus meggyógyít. Hát aztán majd a mentő viszel. Hát az arról ne is beszéljünk, aki baj van a valamelyik családdal, vagy gond van anyagilag, lelkileg, vagy a családban, rögtön jön a zápor, ezt kellene csinálni, így kéne imádkozni, stb. Ez egy általános dolog. Ha nincs anyagi pénzed, miért nem adakozol többet? Persze. Ismerjük a domát, a legnagyobb címlet az Istentől van. A kicsi, az nem az Istentől van. Hát mindenre beidomítottak. Hát egy lehetőség, vagy kilépsz ebből, vagy ott maradsz. A legtöbb emberből nem lehet kivenni az előző gyülekezet munkáját. Legtöbb emberből. Nem lehet kivenni, mert egyszerűen belenőtt, tehát beleszeretett abba a bolondságba. Ott tartok, hogy nem lát. Nem lát, belekerül egy szürke állapotba, egy sötét sivatagba, és nem látja, hogy jó jön. Az ott földön lakik a pusztában, sósföldön, mely lakatlan. Áldott a férfiú, most figyelj, aki örökkévalóban bízik, akinek örökkévaló a bizodalma, olyan lesz, mint a fa, amely víz mellé van ültetve, amely folyó mellé bocsátja gyökerét, mely nem látja, mikor jön a hőség, és zöldelő lesz a levele, szárazság évében sem aggódik, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Miért nem aggódik ez a családapa? Mert nem látja a rosszat. Hogy nem látja a rosszat? És miért jön jó az életébe? Ezt is leírtam neked. Hova tettem? A jövőd a szívedben van, nem a láthatóban. Ami a szívedben van, azt fogod megkapni azért. Mert az ember, az az átkozott férfiú, az azért volt átkozott, mert nem akart hinni és hitáltal élni. És ezért nem látta, hogy jó jön, mert elfordult a szíve. Hova fordult a szíve? Hát nem a hitre, hanem saját maga bizodalmába, az aggodalomba. És mit mondtam, mit írtam ide? Ami a szívedben van, azt fogod megkapni. És azt mondja, hogy áldott az a férfi, aki örökkévalóban bízik, és akinek örökkévaló a bizodalma. Olyan lesz, mint a fa, amely víz mellé van ültetve. Látod, van gyökere. Miről beszéltem? Gyökérről. Amely folyó mellé bocsátja gyökereit. Amely nem látja, mikor jön a hőség, és zöldelő lesz a levele a szárazság évében, nem aggódik, és nem szüdi meg gyümölcsöt teremni. Miért nem áll meg a növekedése? Mert kidobta azt az aggodalmat, meggyűlölte. A családok egyik fő probléma és fő bűne nem önmagában az, hogy nem olvasnak a Bibliát, vagy nem imádkoznak, hanem hogy nem engedik, hogy az hit az aggodalmat kiüsse. Bam! Az aggodalom a mi nagy ellenségünk. És ez pedig végezetül, hogy ne idegeskedj, azért vadok még egy kicsit. Példaszerek 11-14. Ahol nincs vezetés, amely családban nincs vezetés, elvész a család. A megmaradás pedig sok tanácsos által van. A vezetés azt jelenti, hogy hajókötél, héberül. Hajókötél. És az árbócot húzták föl, hogy arra menjen az árbóc, amerre megy a szél. És a vezetés azt jelenti, hogy van köteled, és használod a köteledet, hogy a családnak a vitorlái beleálljanak a Szent Szellem munkájába, és elvigyék arra a családot, amerre Isten akarja, hogy elvigyék. És a megmaradás héberül szabadulás győzelem sok tanácsos által van. Tehát te kívülről kell kapnod tanácsokat rendszeresen, mert lehetséges, hogy egyedül nem látod azt, amiben benne vagy. Tudod, mi a legnagyobb probléma a férfiaknak? Hogy nem lehet tanácsolni őket. Még ha a tanácsot kérnek, akkor sem fogadnak el tanácsot. És egy barátom mondta, beszélgettem egyszer, hogy miért van ez. Azt mondta, azért, mert ő nem akar tanulni, ő csak tanítani akar. Nem akar tanulni, ő csak tanítani akar. Tudod, azt mondta nekem egy prédikátor egyszer. Nem nekem, a prédikátor hallgattam. Hát jött egy gyülekezetünkbe? Örülünk neki, üdvözlünk. Ülj le, és hallgass a királyság tanításából. Ülj le, és hallgass a királyság tanítását. A legtöbb ember nem úgy hallgat, hogy megcselekedje. A legtöbb ember nem úgy hall, hogy lásson. Hallja, de nem akarja megcselekedni. Na most próbára teszlek téged. Le tudsz-e ugye a feleségeddel ülni, hogy egy mély beszélgetésed van? Nem csak, hogy beszélgettek arról, hogy mit főzetek, hanem, hogy átmegy a te gondolatod, az ő gondolata, te beléd, és történik-e olyan, hogy imádkoztok együtt, és az Isten jelenléte megjelenik a szobátokba? Ha nem, akkor neked szólt ez az egész nap. Úgyis nem jutottál le odáig, hogy valami minőségi jön ki belőled. De nem csak te magyarázzál a férjednek, vagy feleségednek, nőként baba, férfiként baba, hanem minőségi jön ki. És kérdezd meg a feleségedtől, hogy mi van benned, lányom. Kérdezd meg a férjedtől, hogy mi van benned, férjem. A töltött káposztán kívül, meg a sonkán, meg a tormán kívül. Hidd el, hogy ilyen szájbarágosan kell mondanom nektek, különben nem jöttök rá, hogy nem megy a szellemi élet csak gyakorlati tanácsokon keresztül. Próbálkozhatsz még éveken keresztül, engem nem zavar, nem veszed észre? Én jó, állok. Én állok, nem tőled, hanem Istentől állok. És aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Hiába valók lesznek a gondolatok, terv, mikor nincs tanács. A tanács ebben a részben titkos tanácsot jelent. De a tanácsosok sokasságában előre mennek. Hiába valók lesznek a gondolatok, terv, ha nincs tanács. Titkos tanács. Az Ámos 3.7-ben van ez a titkos tanács, hogy a proféták előre látják a dolgokat. És a példabeszédek 24.6 és 3.4, mert az eszes tanácsokkal hajókötéllel, tehát van hajókötelet, viselhetsz hadat hasznodra, és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Tehát van tanács harcra, de a győzelem a tanácsosokon keresztül jön. Még egyszer. Lehet, hogy van tanácsod otthon, talán titkaid is az Úrtól, de a megmaradás, hogy megmaradj a győzelemben, a tanácsosokon keresztül van. Na most ezt figyeld meg. Gondolkodtam ezen az egyházban, hogy hova lehetne menni tanácsért. Kihez lehet menni? Aki győztes. Tehát olyan ember, akit elhiszel, minta, épp elmélyű, beszélgethetsz vele, stb. És átélte a családjában, otthon, mindenhol, tud szellemben vezetni. Ahogy mondja az ige, hogy az legyen diakonus és prezsiter, aki saját maga hátát jól igazgatja, és tisztességre neveli a gyerekeit. Tehát tisztesség van ott, mert tisztességet kapott Istentől. Azt tud csak tisztességet adni, aki tisztességet kap. Tehát az atya nem tudja felépíteni gyerekeit, ha nem éli át, hogy őt Isten szereti, tiszteli, és nem gyógyul meg a sérüléseiből. Tehát azért, mert valaki gyereket nem, attól még nem apa. Az az apa, az az atya, pontosabban van atya, aki Istent rá tudja venni dolgokra. Mert a személyiségében van ilyen szellemi megépültség. De amikor azt mondjuk, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a neved, és jön a te országod, legyen meg a te akaratod, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy csak a mi Isten akarata, csak az Isten jelenlét, csak a nyugodalom, csak. Az azt jelenti, hogy te elkezdesz kérni Istentől dolgokat, és kezdesz rávenni Istent, az atyát arra, amit szeretnél. Rá tudod venni az atyát. Nem csak azt jelenti kérni, hogy amit Isten eltervezett, hanem amit eltervezett, azt te megértsd, és kimerd mondani, amit te hallottál Istentől, hogy az meg lehet neked. És elkezdesz beszélgetni Istennel. Uram, mintha én azt hallottam volna, hogy azt akarod mondani, hogy cseréljem le a repülőgépemet. Mondja az Úr, hogy hát nem, most én nem akarom. És elkezdesz vele beszélgetni. Hát én szeretném. Hát miért? Hát mert családomat akarom vinni a repülőgéppel, ide-oda. És akkor egy idő után Isten meg fog hallgatni. Mert már nem magadért kérdez, a családodért. Figyelem az embereket. Általában azok lesznek áldottak, más gyülekezetben is, vagy hogyha láttam, akik a családjukat kormányozzák. És tudod, Káleb és Józsué, amikor 40 éven keresztül ott volt a pusztában, majd megjött a lehetőség, akkor Isten elé állt és kikérte a jussát. És Káleb olvasta nemrég, hogy kérte ki a jussát. Azt mondta, figyelj ide, én ugyanaz az erővel vagyok jelen, mint amikor elkezdtem ezt a dolgot. Egy, kettő. Ha nem vetted volna észre, Mózes mondta nekem a proféciát, hogy mi az enyém és mi a tiéd. Három. Ha nem vetted volna észre, ami a szívemben volt, így mondja az ige, azt hordoztam 40 éven keresztül. És most itt állok, és még mindig itt van a szívemben az, amit Isten mondott nekem. Tudod ki a férfi, aki a szívében tudja hordozni a pusztában az ígéreteket? És amikor szembeállt Józsuéval, Józsué egy szót se szólt, és azt mondja, minden a tiéd, amiről szó volt, ez le van zsírozva, tesó, le van zsírozva. És tudod, mit mondott ezután? Hogy akkor én még kérem az anákokat is. És elment, és utána elkezdett harcolni, és gondolom, amikor harcolt, ez az utolsó sztori, amikor harcolt, akkor úgy harcolt, mikor ütötte az anákokat a kardjával, 40 évig miattatok szenvedtem. 40 évig hallottam az aggodalmaskodó hívőket. 40 évig úgy folyt, mint a csap, amikor csöpög az aggodalom. 40 évig hallottam a hitetlen beszédet. Ez az én időm. Ez a családom ideje. Na most megmutatom, hogy Ludas Matyi háromszor veszi vissza a dolgokat. És amikor kiirtotta őket, ha végignézed a családfáját Kálebnek, azt fogod látni, hogy gyerekei is Isten jelenlétében maradtak. És Isten kereső emberek maradtak. Mert láttak egy apát, egy mintát, aki 40 éven keresztül a nyugodalomban volt. Ezt most valaki meghallotta? 40 évig ment a pusztában, mellette megy a mormogás, az átkozódás, az aggodalmaskodás, a hitetlenség, 40 év. Minden egyes lépés alatt tudom, hogy aggodalmaskodni fognak, de benne maradok Isten jelenlétében, benne van az ige a szívemben, tehát benne vagyok nyugodalomban. Benne maradok Isten jelenlétében, benne maradok, és így ment végig 40 éven keresztül, miközben a Szeír hegye körül mentek. És már tudta jól a kanyarokat. Igen, emlékszem, Áron itt akadt ki, itt átkozták meg Áront, aztán ő agyonvertük, aztán megyünk. Igen, emlékszem, itt Sámuel bácsi itt mondta azt, hogy itt de jó lenne újra az uborkák földjén lenni. És, tehát tudta jól, és 40 éven keresztül. És akkor kibírta ezt a 40 évet, akkor eljött az, aminek el kellett jönni az életébe. Kettő királyok négy. Ez tetszeni fog. Kettő királyok négy. Ó, dicsőség az Úrnak. Tudod, sokfajta prédikátor van, és hogyha te olyan prédikátort hallgatsz, aki mindig neked tetszik, az baj. Olyan prédikátort kell hallgatod, ahol Isten szelleme mondja, hogy hallgass. Kettő királyok 4:1. És kiáltott egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta, te szolgád, és az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat, mármint az ő férje a proféta, eljött pedig a hitelező, mármint a MKB bank, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. És mondd Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nekem, mi van a házadban, mi van a családodban. Mondd az, a te szolgáló leányod házában nincs egyéb csak egy korsó olaj. Tudod, hogy miért ment oda Elizeus? Mert az apa az látó volt, prófita. Tehát Isten azt mondta, figyelj, menj el Elizeus, mert a társad, a prófita bajban van, a felesége meg a fia. Én nagyon szeretem őket. Ő végig kitartott, a látás embere volt, a vízió embere, a látomásos ember. Menj el oda, mert hű volt hozzám. És megkérdezte az anyját, vagy a feleségét, a gyerekek anyját, mit csináljak, mi van a házadban. És tudod, mi kell, hogy legyen egy jó családban? Olaj. És tudod, mi kell, mielőtt, hogy olaj legyen? Edény. Edény. Tudod, ha jó apa akarsz lenni, és jó anya, tudod, mit kell tenned? Hogy edényed legyen. Tehát, ha nem lett volna edénye, nem áldotta volna meg azt a családot Isten. Csak a prófita nő mondta, nyitott vagyok bármire, mondjad, edények vannak. És ezzel azt mondja Isten neked, ha van edényed, van olajod. Nem akkor van olajod, amikor azt akarod, hogy olaj legyen, hanem amikor azt mondod, hogy van edényem. Mert az edényben van az olaj. Az edényedben van az olaj. Mi az edény? A szívednek a hozzáállása, hogy Isten természet feletti élete folyjon be az életedben. Menjünk tovább a sztoriba. Tehát megkérdezi az atyáktól Isten, akarsz a nyugodalomban menni? Nyitott vagy arra, hogy a nyugodalomban legyél olyan, mint egy micimackó, akinek van egy csuporja, és Isten meg teleteszi mézzel? Ezt kérdezi Isten. És azt mondja az ige, akkor mondja, menj el, kérj ott kin, mindent te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. És menj be, zárkozz be magad a fiaddal, tölts az olajból mindenik edénybe, azt a tele edényt állítsd félre. És elment tőle, és bezárkozott a fiaival. Azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. Tudod, mit jelent ez? Hogy ez a prófétának a fiai megtanulták az engedelmességet. A prófétai szóra. És nem kellett a gyerekeknek megmagyarázni, figyelj, ez hitből lesz. De anya, mi az, hogy hit? Mi az, hogy edény? Hát az edényben nem lehet olaj, hisz nincs olajunk. De figyelj, az Úr majd beleteszi. Hogyan? Egy, kettő! És mi lesz, hogyha nem jön olaj? Elkaplak téged. Hanem tudták jól, hogy a prófétai szónak engedelmeskedni kell, mert jön a csoda. És tudod, Isten, amikor megtanulsz nyugodalomban lenni, elkezdesz ilyen ember lenni, hogy Isten bármikor bejöhet csodán keresztül. Tudod, a csodák, amikor megjelennek a Bibliában, mindig ilyen szavak lesznek, pünköskor, és hirtelen leszállt a Szent Szellem. A másik csoda, és akkor elment arra Jézus. És ekkor a vérfolyásos asszony megjelent. Nem, ezt elmondom, ezt a sztorit. A vérfolyásos asszony megállította Jézust. Jézus találkozott a férfivel, aki azt mondta, hogy gyere, és tedd rá a kezedet a lányomra, és meg fog gyógyulni. Emlékeztek rá? Tehát olyan hittel beszélt ez a férfi, hogy Jézus azt mondta, hogy irányíts. Nem veszed észre, hogy Jézus vagyok? És csak az atya akaratát akarom megcselekedni? Te meg azt mondod, hogy menjek el a házadba, és tegyem rá a kezemet a lányodra. Mit képzelsz te? És akkor a Szent Szellem megmondta Jézusnak, ez a hit embere. Meg kell csinálnod, mert én adtam bele a hitet. Tehát akkor az lesz, amit ő mond Jézus. És akkor Jézus azt mondta, oké, megyek, atyám. Mert ez a férfi elkezdett irányítani engem. Felháborító. És elkezdett elmenni egy irányba Jézus. Mentek ketten. Ment a férfival. Egyszer csak megjelent a vérfolyásos asszony. A másik hitembere. Erre Isten mondja neki, ne arra menjél. Jézus, na jó van, most fejezzétek be. Atyám, most te azt mondtad, hogy menjek erre. Akkor meg most miért menjek arra, amikor te azt mondtad, hogy erre menjek? Már az is sok volt, hogy ez a pacák mondja meg, hogy merre menjek. Hát gondold azt el, hogy az a pacák azt mondta Jézusnak, figyelj ide, ez úgy lesz, hogy te szépen bejössz, szépen ráteszed a kezedet a lányomra, és szépen föltámasztod a halálból. Amen. Na gyere! Ez a hit embere, a hit beszéde. Hogy azt mondom, Jézus, gyere be a lakásomba, és csinálj csodát. Ez egy apa. Nem azt mondja, ha lehetséges. Hanem azt mondja, hogy ez most meg lesz. Pár percig van, mert meghal. És erre jön a vérfolyásos asszony. És a vérfolyásos asszony pedig azt mondja, hogy hát ha csak a ruhája szegélyét érintem, meggyógyulok. Erre megérinti. Erre kenet jön ki, valószínűleg rázkodott Jézus a kenettől, és utána azt mondja, hát ez már nem igaz. Hát ez nem az atyám. Már megint csinálják. Tudod, amikor az atya fölkér szellemben, látóvá válik. Látóvá. És Jézus is látó volt. És látta, hogy mi folyik körülötte. Kenetet érezte. Na itt vagyunk ebben a lakásban vissza Elizeushoz. És elmennén tőle, bezárkózott a fiaival. Tudod, bezárkózott. Tudod, mit jelent ez? Hogy azt mondta, fiaim, gyertek. Most csoda lesz. Bemegyünk az Isten nyugodalmába. És látni fogjuk a láthatatlant. Ma megcsináljuk a csodát. Apátok meghalt, de ti nem fogtok elveszni. Az ördög elvitte apátokat, titeket nem fog elvinni az ördög. És mikor megtöltötte az edényeket, hatos, mondta a fiainak, hozz ide még egy edényt. Felelt az, nincs több edény, és akkor megállt az olaj. És elment, és elmondta ezt Isten emberének. Azt pedig mondta, menj el, add el az olajat, fizess ki hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékból. Amen. És Isten királysága, Isten országa, Isten nyugodalma pedig maradékot fog adni neked. Maradékot. Nem csak annyit fog adni, hogy kifizesd a dolgaidat, hanem maradékot. És abból fogsz tudni élni. És figyelj ide, ne idegeskedjél. A házasságod kapcsán ne idegeskedjél. Az esküvő kapcsán ne idegeskedjél. A következő hitelezővel kapcsolatban Isten mindent helyre tud állítani.